Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
9 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Április 13-án szerdán az általános kihallgatást a Szent Péter téren tartották, ahol a Szent Atya az Olaszországból és a világ más tájairól érkezett hívőkkel és zarándok csoportokkal találkozott. Folytatta a II. Vatikáni Zsinat dokumentumairól szóló katekézés sorozatát, beszédének címe A boldogságos szűz Mária, az egyház mintaképe. Mária az egész egyház anyja, amely gyermeki bizalommal fordulhat hozzá, mert biztos abban, hogy meghallgatásra, oltalomra és szeretetre talál nála, mondta a pápa. A boldogságos szűz Máriában az egyház misztériuma is tükröződik, benne Isten népe saját eredetének, mintaképének és hazájának megjelenítését találja meg. Ma délelőtre a külügyminiszter berendelte a budapesti orosz nagykövetet a Kárpátalját ért orosz dróntámadás miatt, mondta Magyar Péter miniszterelnök a Tisza kormány első ülésének szünetében tartott sajtótájékoztatóján tegnap Ópusztaszeren. A kormányfő kiemelte, Magyarország kormánya mélységesen elítéli az orosz dróntámadást a magyarok által is lakott Kárpátalja ellen. Közölte, a jelenlegi tudásuk szerint véget ért a dróntámadás, ugyanakkor az ukrán hatóságok továbbra is készenlétet javasolnak a lakosságnak. A háború kitörése óta ez volt a leghevesebb olyan dróntámadás, amely elérte Kárpátalját, mutatott rá. Oroszország tegnap délután Ukrajna nyugati megyeire mért kiterjedt légitámadást, melynek a helyi hatóságok közlései szerint halálos áldozatai és sebesültjei is vannak. Volodymyr Zelenszky, ukrán elnök közölte, hogy a nap kezdete óta legalább 800 orosz drónt indítottak, és még délután is újabb drónok hatoltak be az ország légterébe. A déli Hezron megyében a nap folyamán 2 ember halt meg, és 26 szenvedett sebesüléseket, köztük tűzoltók és rendőrök is, hozta nyilvánosságra a megyei ügyészi hivatal. Megszűnt 6 év után Magyarországon a veszélyhelyzet, amelyet 2020-ban a koronavírus járvány, majd 2022-ben az orosz-ukrán háború miatt rendelt el az Orbán kormány. 6 éve tartott a rendeleti kormányzás Magyarországon, most a Tisza kormány úgy döntött, semmi szükségre. Kiirdették, hogy megmarad a védett üzemanyagár, és a rezsikedvezmény elszámolását is meghosszabbították. Az interneten elérhető nemzeti jogtár adatai szerint az elmúlt 4 évben több mint 170 kormányrendelet született az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra és humanitárius katasztrófára tekintettel kihirdetett veszélyhelyzetre hivatkozva. Víztározó mellett mutatták ki az aszbesztet, újabb lezárásokat jelentettek be, írja az ATV.hu. Újabb 2 helyszínen mutatták ki a rákkeltő anyagot, Szombathelyen már megkezdődtek a mentesítő munkálatok, Gajdos László személyesen méri fel az aszbeszt vészhelyzetet. Míg Szombathelyen az Oladi Plató városrészben megkezdődött az érintett útszakaszok úgynevezett bitumenes zárása, a város többi részén parkolókat zártak és fedtek le, hogy ezzel is csökkentsék a rákkeltő anyag levegőbe jutásának esélyét. Mindeközben azonban egyre több területről derül ki Magyarországon, hogy az Ausztriából származó, azóta már bezárt bányákból azbeszt tartalmú kőzúzalékkal terítették le. A Nyugat-Dunántúli vízügyi igazgatóság ennek kapcsán újabb tájékoztatást adott ki, miután 2 helyszínen is akkreditált mintavétel igazolta az azbeszt jelenlétét. Az új KRESZ tervezet értelmében változhatnak a gyorsforgalmi utak minimum sebesség határai. Jelenleg az autópályákon és az autóutakon 60 km per óra az alsó limit, melyet akár 70 km per órára is emelhetnek, és amelyet, ha valaki indokolatlanul nem tart be, komoly szankciókra is számíthat, írja a FEOL. a gyorsforgalmi utakat azért hozták létre, hogy hamarabb meg lehessen tenni az adott útszakaszt, ezért a jogalkotók szerint is fontos, hogy a járművek sebessége ne térjen el egymástól jelentősen, ami a minimum tempót illeti. Sajtóértesülések szerint az új szabály csak megfelelő út, letesi és időjárási körülmények között lenne érvényes. Végül az időjárásról. Ma kezdetben sokfelé derült, gyengén felhős lesz az ég, majd napközben megnövekszik a fátyol és gomoly felhőzet. Egy-egy záporra este, késő este van esély, megélénkül a déli délkeleti szél, délután 18 fok körül alakul a hőmérséklet térségünkben. Híreinket hallották.
Reklám.
Hittanári képzések. Az EGRI Hittudományi Főiskolán katekéta lelkipásztori munkatárs 3 éves alapszakon és 4+1 éves hittanári szakon levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre az EGHF saját jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-ig. A következő tanévben is lesz pedagógusok számára a 2 fél éves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján www.eghf.hu olvasható.
Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ismét felvételt hirdet kántor alapszakra. A képzés az EGRI Hittudományi Főiskolával együttműködésben 2026. szeptemberében indul nappali és levelező tagozaton. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyház zenéért felelős szolgálatra. A képzés 6 fél éves, nappali és levelező tagozaton kerül meghirdetésre. A jelentkezést az egyetem www.felvi.uni-eszterházy.hu oldalról letölthető jelentkezési lapon a 3300 Eger Eszterházy tér 1 címre kell benyújtani 2026. május 31-ig. A szakkal kapcsolatban további információ az alábbi elérhetőségeken kérhető. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Zenei Intézet, Eger Eszterházy tér 1, Líceum, Földszint 123. Telefonszám 36-os körzet 520-400 2031-es mellék. E-mail felvi@uni-eszterházy.hu vagy EGRI Hittudományi Főiskola tanulmányi osztály Eger Foglár György utca 6. Telefon 36-os körzet 312-916 130-as mellék. E-mail hivatal@eghf.hu.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
XVIII. tavasz köszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus Templomban 2026. május 16-án 16 órakor. Meghívott fellépő a felvidéki Kincsem zenekar Csicser településről. Műsoruk címe Adjon az Isten. A rendezvény ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Média támogató a Szent István Rádió.
Adjon az Isten fényeket, temetők helyett életed.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja.
Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Segíthetünk! A Szent István Rádió szolgáltató magazin műsora.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Miskolcon a kukások az óvodák új hősei. A helyi szemétszállító cég meseterapeuta segítségével írt egy mesekönyvet Muki és a Fekete Királyság címmel, melyben a kukások a lovagok, a kukásautó pedig a sárkány, amely megeszi a szemetet. Mai műsorunk vendége Ladányi Roland, a Mirehu Nonprofit Kft. Ügyvezetője lesz, akivel erről a meséről, a hatalmas népszerűségről, szemléletformáról, és szelektív gyűjtésről is beszélgetünk. Kiderül például az is, hogy ki kell mosni a joghurtos dobozt a szelektív gyűjtés előtt. Tartsanak velünk, érdemes! Szeretettel köszöntelek, Roland, itt a stúdióban. Szerusz!
Üdvözlöm a hallgatókat, szia-szia!
Mindenki rólatok beszél, és teljesen felkapott hír lett az, hogy a kukások a hősök. Mesélj az előzményekről, és mondjuk el a történetet.
Hát ez nagyon izgalmas projektünk, nagyon sok ilyen van nekünk, de a média zajt ez a projekt most áttörte, azt látjuk, és nagyon sok helyre elért, és nagyon sokan foglalkoznak vele, szerencsére. Alapvetően a történet kicsit messze nyúlik. A edukációs tevékenységünk azért nagyon-nagyon régi már, és nagyon sok korosztályt célzunk vele. Viszont nagyon nagy igény volt az óvodások részéről is. És azt láttuk, hogy nagyon sok eszközünk, amit használunk, az valamiféle képzettséget igényel már, tehát kvázi mondjuk például olvasást. És ez az óvodásoknál nem annyira volt meg, és hát gondolkoztunk, hogy hogyan tudnánk megszólítani, mi az a csatorna, ahogy az óvodásokat el lehet érni, és hát eljutottunk a mesékig. Hogy a mese nyelve az nagyon-nagyon sokat segített, és a gyerekeknek az a fantázia világa, amiben ők élnek, talán azon az úton keresztül tudjuk a legkönnyebben megmozgatni, vagy azt az impulzus tudást átadni. És hát hoztunk egy döntést, hogy egy mesepedagógus megkerestünk, aki írt nekünk egy mesét, egy hulladékgazdálkodási mesét, kvázi a Mirehuról, és hát ez a mese múlt év végén könyvformájában is meg tudott jelenni. Volt hozzá egy rajzpályázatunk, akkor odaadtuk a pályázóknak a mesét, és hát ma ezt a könyvet ezek a rajzok díszítik, illusztrálják, egy nagyon szép, színes kis könyvecske lett, és hát elkészült évvégére, és hát gondolkoztunk, hogy nagyon-nagyon jó, most már van mesénk, meghirdettük, átadtuk a miskolci óvodásoknak, de hogy ez mégsem elég, mert mi abban hiszünk, hogy személyes találkozások kellnek, mert az, ami a leghatásabb, hogy mindenkivel ilyen face-to-face ott vagyunk, és beszélgetünk, és akkor tudjuk a legjobban a céljainkat elérni, és hát mindig nézelődünk, milyen események vannak, és hát volt a hangos felolvasás napja február elején, és azt gondoltuk, hogy akkor van egy másik projektünk is, ami arról szól, hogy maga a hulladékgazdálkodás, mint hivatás, mint szakma, ennek a társadalmi megítélésén mi nagyon-nagyon szeretnénk javítani. Én korábban külföldi tulajdonú cégnél dolgoztam nagyon sokáig, ugyanebben a tevékenységben, tehát ugyan hulladékgazdálkodásban, ahol azt tapasztaltuk, hogy más országokban ennek a szakmának a megítélése az sokkal magasabban, kvázi az orvossal van egy szinten. És nálunk Magyarországon van egy ilyen effektus, hogy mindenki óvodás korában kukás akar lenni. Tehát itt nincs fiú, lány, nincs választás, mindenki a kukásautót választja, mint álom, és ez akar lenni. És akkor eljutunk néhány év múlva, hogy ha nem tanulsz, akkor kukás leszel, című fenyegetés, tehát átcsapunk a másik végletbe, és nagyon fontos, hogy ezen változtassunk. Ez egy nehéz munka, nem könnyű munka, és nem csak a gyűjtés, hát ez egy komoly rendszereket működtettünk már technológiákkal mindennyit, és szeretnénk ezen javítani. És akkor azt mondtuk, hogy kapcsoljuk össze a kettőt. Van egy mesénk, amit az óvodásoknak írtunk, illetve vannak kollégáink, rakodók, sofőrök, akik a fizikai munkát végzik, és ezt kapcsoljuk össze. És hát ebből lett ez a projekt, hogy akkor nem szellemi kollégák mentek mesét olvasni, hanem azt mondtuk, hogy egy kukásautóval kimegy egy csapat, aki egyébként hulladékot gyűjt, bemegy az óvodába, és ők olvassák fel a mesét, és megmutatják a saját arcukat. És ők olvassák, hogy ők is képesek el. És hát ez egy ilyen kettős projekt, és talán most ezért van ennek ekkora sikere, hogy ez így átment, hogy mit akarunk ezzel alapvetően üzenni, hogy mi a cél, és egy kicsit így a hulladékazdákat, és egy kicsit elítékekre, és engem nagyon örülök személyesen is, hogy ez így van.
Miről szól a mese így nagyjából, nagy vonalakban mondjuk el?
Igen, hát van egy kabala figuránk, a Muki, ami a Miskolci Újrahasználati Központ, ez a Muk, és úgy lett Muki, tehát a nevezéke innen indult el, és hát alapvetően ő hozzá kötődik a mese, mert van a Fekete és a Fehér Királyság. A fehér a királynővel, ott tisztaság van és rend, a fekete pedig a királyfi, ahol mindig szemét van, és hát ők szerelmesek lesznek. És hát egy feltétel van a Frigyhez, hogy legyen rend a Fekete Királyságban is, és hát különböző eszközökkel próbálkozik a királyfi, amíg eljut oda, hogy a sárkányokat hívja segítségül, a lovagokkal együtt, akik rendet raknak, és akkor beteljesedik a Frigy, és ez egy szimbolikus a mese, mert a sárkányok egyébként a kukásautókat a villogó szemeikkel mutatják, a lovagok pedig a hulladékgyűjtők, a kollégáink kvázi, tehát ez a szimbólumrendszer megjelenik benne, ugyanaz újrahasznosítás, újrahasznált, tehát tényleg belecsempésztük a mesébe azt a szakmaiságot, azt a pedagógiai részt is, ami fontos, hogy átmenjen, mint üzenet.
Milyen volt a fogadtatás? Ezek szerint jó az országos fogadtatás, legalábbis mindenképpen.
De nagyon pozitív, hát most rengeteg megkeresést kapunk, nagyon sokat. A kollégáink médiasztárokká váltak, és már leszólítják őket, ahol ismerjük őket, hogy akkor mindenkinek mesét kell olvasni, tehát most tényleg nagyon-nagyon megmozdult, illetve rengeteg megkeresést kapunk az ország különböző városaiból, hogy ők is szeretnék ezt. Tehát most nagyon gondolkodunk abban, hogy talán most ez egy olyan lehetőség, hogy akkor ezt a kis helyi projektünket, ezt vigyük ki országos szintre, mindenhol vannak kukások, mindenhol vannak óvodások, és hogy akkor mindenki csinálja ezt is, mert hogy ennek az üzenete azt gondolom mindenhol ugyanaz, hogy ha változtatni akarunk, és tényleg javítani akarunk ki a társadalmi megítélésen, akkor ezt mindenhol meg kell tenni. És az esély szerintem most nem szabad elhalasztani, mi ebben gondolkodunk, hogy most ezt kinyitjuk, és akkor ha kell, adunk mesét, odaadjuk a mesekönyvünket, ha másnak nincsen meséje, hogy ebben tudjunk lépni, és tényleg az egész országot meg tudjuk egy picit mozdítani.
Lesz folytatás? Tehát a mese folytatódik?
Nem tudjuk még, mert most bármi lehet. Tehát most egyelőre meseolvasás projektünk van. Ma délőtt is a kollégák mesét olvastak, és hát meglátjuk, hogy mi lesz a folytatás. Tehát most ez egy kinyitott egy olyan szelencét, amit nem tudjuk még, hogy hol a vége. Tehát hogy tényleg egy ilyen izgalmas dolog lehet belőle, de nagyon sok projektünk van, tehát ez, ami átütött, de volt a költészet napjához kötődően áprilisban, amikor a kollégáink verset mondtak. Tehát itt egy helyi költő versét mondtuk fel mindannyian, szellemi, fizikai állomány. Ott is ugyanígy bevontuk a kollégákat, versidézeket ragasztottunk a kukákra. Tehát, hogy próbáljuk ezt egy kicsikét ilyen ember közelibbé hozni ezt az egészet. Meg a kollégáinkat is, meg magát ezt a tevékenységet is.
Nagyon sokáig gyerekrajzok is voltak a kukásautón. Ez van még?
Vagy van ez? Még. Ez igen? Most is van még.
Ez honnan vannak a gyerekrajzok? Honnan?
Hát ugyanúgy ez rajzpályázatos forrásból jöttek ezek a rajzok. Vannak olyan autóink, amin egyébként nincsenek. Gondolkodunk, hogy most ezt újra gondoljuk majd ezt a projektet, de most még kicsikét ezt várunk, hogy mi hova folyik ki, és hogy tényleg milyen irányba induljunk el, mert most egy picikét, hogy előtérbe tudtuk ezt hozni, szerintem rengeteg mindenki fog nyílni.
Most zenélünk egy kicsit, utána itt folytatjuk. Oh, Ladányi Rolanddal, a Mirehu ügyvezetőjével beszélgetek, és az előzőekben szó volt erről a meséről. Hol lehet hozzájutni, ha valaki már esetleg az óvodába vagy a gyermeke hallotta ezt a mesét, és szeretné otthonra, ezt meg lehet vásárolni?
Hát nincs kereskedelmi forgalomban, tehát ez saját termékünk, ennek mindenféle egyéb okai is vannak, ami miatt nem került ki ez forgalomba. Erre, ha valaki megkeres minket, akkor egyébként nagyon szívesen adunk ebből a meséből, tehát ez érintésmentesen. Tehát van igény, nagyon sok mindenkinek teljesítettünk már ilyen kérdést az ország különböző pontjáról. Tehát fontos az, hogy minél több mindenki ezhez el tudjon jutni. Persze van korlátja is, mert 10 millió ember majd bejelentkezik értelemszerűen, annyi meséskönyvünk nincsen, de ahol azt gondoljuk és látjuk, hogy ez fontos lehet, és közösségekhez kötődik, ott mindenféleképpen tudunk adni, hogy több embert tudunk mögé csatolni.
Tehát akkor elképzelhető az is, hogy hamarosan az ország különböző részein is megjelenik ez a mese, ugye?
Igen, hát most is már úton van több csomagunk. Most itt a média megjelenések kapcsán ez előtérbe került, és már küldjük ki. Tehát nagyon sok helyre küldtünk ki már most is mesét.
A mese előtt is rendszeresen jártatok és jártok óvodákba, és különböző programokkal, a kukásautó, a tűzoltóautóval vetekszik, az biztos, hogy a népszerűségben. De mégis mi a program, mit szoktatok ott csinálni, hogyha éppen nem csak mesét mondtok?
Hát a kukásautó leginkább a karácsonyi időszakban a legnagyobb sláger. Nagyon régóta, szerintem első között az országban, lehet, hogy legelsőként, mi díszítettük fel a kukásautót. Tehát feldíszítésben biztosan meg ki is világítottuk, tehát van egy külső világítása, és nekünk a fülke is be van rendezve ilyenkor a karácsonyi hangulatban, a karácsonyfával, és hát ebben az időszakban járjuk a várost, illetve kimegyünk ki családokhoz is. Tehát ha valaki kéri, megkeresnek minket, kimegyünk, összegyűlik az utca, gyerekek bemehetnek. Tehát nagyon fontos, hogy ez egy ilyen tényleg ember közeli dolog legyen, de ha bármilyen rendezvény van, gyereknap, vagy bármi, nagyon sok helyre hívnak minket. A kukásautó az mindig egy alapjármű, amit tényleg nagyon fontos, gyerekek nagyon-nagyon szeretik, be tudnak ülni, játnak mászni. Van erre egy egyedi autónk, amit alapvetően csak erre a funkcióra használ, tehát már hulladék gyűjtés, nem? Ez ilyen alacsony padlós, nagyon fontos, hogy a gyerekek könnyen tudjanak mozdulni, tehát ne kelljen magasra szállni, nagy valaki kiessen, tehát egy jól kezelhető beszállás szempontjából is maga a jármű, de a fő programok egyébként nálunk alapján a telephelyünkhöz kötődnek, tehát mi azt mondjuk mindenkinek, hogy jöjjön be a telephelyre, csoportok napi szinten jönnek be hozzánk, iskolai, óvodai csoportok, de a nyugdíjas klub, csapatépítő, minden megjelenik alapvetően nálunk, és hát mi azt mondjuk, hogy ha ami látható és kézzelfogható, mindig az a leghatékonyabb, és meg tudjuk mutatni, mi történik a hulladékkal, mit csinálunk mi a hulladékkal, transzparensen minden látszódik, és kézzelfoghatóvá válik maga a tevékenység. És akkor sokkal jobban megértik a városi legendák, akkor rögtön elkopnak, hogy ez összeborítom, nem borítom, mindenki tisztul egy másodpercet, és sokkal egyszerűbb, ha ez látható, nem csak beszélünk róla, hanem meg is tudjuk mutatni.
Mi most így a rádióban sajnos csak beszélni fogunk tudni róla, hogy mi is a szemét útja, de még mielőtt erre rátérnék, még egy kicsit a mesére térünk vissza, hogy fogadták a kollégák ezt a feladatot? Voltak önként jelentkezők egyből, vagy ez így hogy alakult?
Nagyon fontos, hogy én személy szerint vezetőként én azt képviselem, hogy nincsenek kötelezettségek olyan ilyen értelemben, hogy most valakire rá tukmálnám bármit is, hanem ez mind önkéntes. Tehát a kollégáim az egész tevékenységet azért teszik, mert ebbe örömük van, és látják ennek a sikereit, és hogy látják ennek az eredményét, és itt is a kollégák is megkérdezik, ki az, aki ezt szeretné. Voltak rögtön jelentkezők, és a fiúk, én azt gondolom, nagyon jól helyt is állnak, és élvezik ezt a szerepet, főleg most, tehát tényleg egy olyan sikerben vannak most már, az nagyon sokan felismerik őket, meg vannak az arcok, tudják, és azt gondolom, hogy ez nekik is egy nagyon-nagyon pozitív visszacsatolás. És erről szólt ez az egész történet, hogy nem vezetők voltak kiemelve, hanem azok az emberek, akik ezt a munkát ellátják, és ők vannak a fókuszban, ők vannak kint, ők jelennek meg a felületeken, és talán ebben ez a legszebb.
A szemléletformálás így sokkal könnyebb, hogy van egy alapszimpátia, és ez az image, ilyen szempontból az image-nek a növelése is az a cél, ezért cél, mert kisgyermekkorban a legkönnyebb még talán így akár a szelektív válogatásról beszélni a gyerekeknek, ugye?
Igen, én azt gondolom, hogy egy közszolgáltatást látunk el, és ráadásul az ilyen közszolgáltatásokból is a hulladék gazdálkodás egy nagyon-nagyon speciális terület, mert mi minden héten valamikor többször is találkozunk az emberekkel, nincs még egy ilyen szolgáltatás, amit igénybe veszünk, ahol ennyi személyes kontaktus van. És én azt vallom, hogy akkor jó egy szolgáltatás, ha szerethető. Ha úgy állunk hozzá, hogy pozitívan, mert azt látjuk, hogy amit kapunk onnan, és nagyon-nagyon pozitív, tehát hogy a szolgáltatóként működik. és hát próbálunk így működni, és hát innentől kezdve próbálunk egy olyan brandet felépíteni, ami egy jól működő tevékenység, egy lakossági elégedettséggel egyben. És ezt próbáljuk gyúrni. Nem vagyunk tökéletesek, tehát mi is hibázunk, nálunk is ugyanúgy lehetnek problémák, de a cél, hogy alapvetően arra törekedjünk, hogy ez egy nagyon jól működő, a lakosság szempontjából számukra egy nagyon jó színvonalú szolgáltatás legyen.
Folytatjuk beszélgetésünket Ladányi Rolanddal, a Mirehu Nonprofit Kft. Ügyvezetőjével. A mai műsorban a szelektív gyűjtésről és a szelektív szemétnek az útjáról foglak kérdezni téged. Kezdjük a legelején, mi is számít el szelektív gyűjtésbe, mit rakhatunk, mit ne rakjunk, tévhitek, gyakori hibák, ilyenek. Hívjuk fel a lakosság figyelmét arra, hogy mi az, amit ne csináljanak, és mi az, amit esetleg jobban.
Igen, hát van egy varázsszó, amit mi mindig elmondunk a oktatások közben, és amire mindig a hangsúlyt fektetjük, hogy csomagolási. Ez a csomagolási hulladék. Tehát a csomagolási hulladék az, amit egyébként szelektív hulladékként gyűjtünk. Tehát a műanyagredőny, a összetörcék, a horgászbot, a porszívócső, ha most említsek pár lót, az nem csomagolási hulladék. Tehát amiben valamilyen terméket becsomagolunk, bármiféle csomagolás, azok mind a szelektív gyűjtés. Alkalmasok, be kell tenni a szelektív gyűjtőbe, viszont azért, mert valami műanyag, az nem jelenti azt, hogy az szelektíven gyűjtendő műanyag is. Általában műanyagnál van egyébként a legtöbb probléma, ott van az, hogy az emberek egyébként, most ha nézzük pozitívan, mert próbálják jól tenni, hogy akkor műanyag, akkor az a biztos a szelektívben van, de a legtöbb hiba alapvetően ebből fakad, hogy nem csomagolási anyagok jelennek, meg nem csomagolási anyagáramok, és igazából azok elvesznek. Nem tudjuk őket azonosítani, nem tudjuk, hogy mi az, milyen műanyagból vannak. Tehát, hogy rengeteg problémát generálnak, és hát emiatt ez egy tévút, de próbáljuk mi ezt a mindennapi edukációban, megmutatjuk a hulladékokat, mi az, ami jó, ha valaki eljön hozzánk, de ezeket próbáljuk tisztába tenni, és megmutatni, hogy akkor mi a jó, és mi nem jó. De ez az alap tézis, csomagolási hulladék az, ami rendben van.
Ki kell lemosni a joghurtos dobozt?
Hát ez régi dilemmánk itt az elmúlt évtizedekben, ez mindig egy kérdőjeles dolog volt, ami mindig azt mondtuk, és most is, de szerencsére ma már a központi kommunikáció is, hogy ha valamiből kiborítok valamit, tehát mondjuk nem hagyok benne terméket is kiborítom, nem kell mosogatni. Tehát a technológiai feldolgozással, amikor ez majd tovább megy hulladékként, ott ezt meg fogják tenni. sokkal komolyabban. A lényeg, hogy ne legyen benne ételmaradék. Ugyanaz a pizzás doboz, a klasszikus megint, hogyha most van rajta két darab pötty, ami a pizzáról, mert hozzáért a fedele, vagy bármi, attól az papír hulladék még. Tehát azért ne dobjuk ki a vegyesbe, mert van rajta két pötty, nem fog semmiféle problémát okozni az újrahasznosítás során, tehát nyugodtan. Tehát egy a lényeg, hogy ne legyen mondjuk ételmaradékkal valamilyen formában szennyezett, vagy a teljes dobozból, mondjuk a társítottból borítsuk ki, ami benne van, tehát hogy üres legyen. Ez a legfontosabb, tehát ha már üres, akkor már nincsen baj.
Ha már a pizzás doboz szóba került, például mi van, ha már átáztatta az olaj vagy a zsír, akkor is mehet a szelektív?
Tehát ha ennek mindig a mértéke, tehát ha most tocsog valamilyen értelemszerűen, az nem tudom, most ha vannak rajta foltok, és általában egyébként a jellemző az, hogy ez nem zsírban vagy olajban áll a pizza, hanem valamiféle nedvességet, így olajnedvességet vázírt lehet mondani, akkor azt átveszi, semmi baj nincsen vele. Nyugodtan, tehát én mindenkit arra biztatok, hogy a pizzás dobozokat nyugodtan tegye a szelektív gyűjtőbe. Ételmaradék nélkül.
Mekkora az a mennyiség, amit egy héten elvisztek, mert akár mellé is lehet rakni, ha túl sok gyűlik össze, persze ez sok mindentől függ, de mekkora mennyiséget visztek el a lakosságnak?
Nincs limitálva. Tehát a csomagolási hulladéknál nincs, jellemzően különböző típusú gyűjtőedények vannak kint, tehát a családi házas övezetben 120-240 literes edények, de bárki, ha egyébként kirak mellé zsákban, ilyen nagyjából áttetsző zsákban, lássuk, hogy mi van benne, akkor ezt ugyanúgy elhozzuk, illetve társházaknál ma 770 literes, 1100 literes edények, illetve Miskolcon vannak még már nem sok, de gyűjtőszigetek. A város különböző pontjain, hát az egy negatív irányba tolódott történet volt, és tényleg ott maradtak meg, ahol azok valóban működnek. Nagyon sok ilyen illegális lerakóhelyekké váltak, és nagyon sokat meg kellett szüntetni. Viszont van, ahol tényleg nagyon jól működnek, és beilleszkednek abba a város részbe, és őket is ugyanúgy lehet használni.
A repont rendszert, a visszaváltható flakonos rendszert mennyire érzitek a mennyiségen, tehát gondolom érezhető a mennyiség.
Hozzánk kerül be válogatásra jelenleg a vegyes szelektív hulladék is, amit a lakosság gyűjt, illetve mi válogatjuk egyébként az automatákból beérkező anyagáramot, és ez két külön anyagáram. Egy a lényeg, hogy a vegyes hulladékból, amiben korábban benne volt, nagyjából eltűnt teljes mértékben. Ami én azt mondom, egy pozitív hír, tehát, hogy a PET palackoknak én azt mondom, a jelentős része egy visszakerül oda, ahova kell, tehát minimális néhány százalék alatti az a mennyiség, ami még benne marad, mert külföldről hoznak be PET palackokat, ami bejön, ami nem betét, tehát nem a hazai betétdíjas rendszer van, tehát kerülnek még be különböző PET palackok, de elhanyagolható már. Vagy valakit még trehány, de azért az is látszódik, és tapasztaljuk azt is, hogy megvan ennek a másik útja is, hogy nagyon sokan látom én is, akár a belvárosban is megnézik, mi van a kukába, kiveszik. Tehát, hogy az 50 forintos betétdíj az majd nagyon komoly értéket tud képviselni már, az, hogyha valaki ezt összedi, összegyűjti, és utána vissza tudja váltani. Tehát, hogy tényleg ami nem oda kerül, még annak is van egy második esélye, valamilyen más csatornán keresztül, hogy akár visszakerüljön a betétdíjas forgalomba.
És ha már a betétdíjról beszélünk, ezt akár fel lehet jótékonysági célra is ajánlani az automatánál közvetlenül, ugye? Kiket választottatok, hogyan választottatok?
Ez nem a mi fennhatóságunk, ez a MOHU, aki mindig meghatározza, hogy ki az, akinek lehet, ezt ők döntik el, ők határozzák meg, ott az automatán.
Ti a PET palackokkal foglalkoztatok.
Igen, tehát hozzánk csak ilyen. Mi, mint kezelő vagyunk benne alapvetően a rendszerben, a maga a repontos rendszert, azt a MOHU üzemelteti teljes mértékben az automatákkal minden együtt.
Mennyiségre lehet tudni, hogy itt a ti működési területeken egy évben hány PET palackot hoznak vissza?
Hú, nagyon nehéz, mert a válogatónk az nem csak ebből a régióból fogad. Tehát, hogy mi beérkező anyagáramokat látunk, de hogy az honnan jött, azt mi nem tudjuk. Tehát mi mennyiségekkel dolgozunk, de az jön az ország különböző pontjaiból, vagy a régióból, inkább azt mondom. Tehát akár valamikor Budapestről is érkezik ide PET palack, attól függ, hogy a kapacitások, a mennyiségek az országon belül hogyan alakulnak. És ha valahol mondjuk megnő a visszagyűjtött mennyiség, ott a feldolgozási kapacitás, ha nem tudja kezelni, akkor ezeket mozgatják így az országon belül, és hát oda viszik, ahol van szabad kapacitás, ami miatt, hogy feldolgozásra kerüljenek. Tehát, hogy ez van egy ilyen folyamatos, dinamikus járat, tervezés, optimalizálás, hogy akkor minden megfelelően kerül, minden feldolgozásra tudjon kerülni. De ezeket nem mi szervezzük. Tehát mi egy végpontként vagyunk ebben a Miskolcon a rendszerben, és akkor ami hozzánk jön valahonnan, azt mi feldolgozzuk.
Akkor beszéljünk erről a feldolgozásról, mi is a szelektív hulladék útja. Összegyűjtitek, járnak a kukásautók a hét különböző, minden napján a hétvégét kivéve, különböző kerületekben, és beviszik hozzátok. Utána mi lesz a sorsa?
Hát mi kezeljük, még azért az nagyon fontos, már csak elmondom, akkor egy pici plusz információ, hogy akár a szelektív gyűjtéshez, de akár a vegyes gyűjtéshez is van egy applikációnk és saját applikáció, ahol be lehet állítani, hogy akkor következő nap gyűjtés van, és előtte este kap mindenki egy üzenetet, adott címre, hogy mikor lesz a hulladékgyűjtés, hát segíti a hulladék kihelyezését, mert onnan indul minden, hogy ez a kuka, az kikerüljön a ház elé, és nagyon sokszor tapasztaljuk információ, hogy elment a kukásautó, mikor volt ott, kiúztam. A legbiztosabb applikáció címbe, és akkor onnantól kezdve jön a jelzés, és akkor kint van az edény, jön az autó, és akkor hozza be a válogatóműbe. Hozzánk, amit a válogatóműről tudni kell, ez egy viszonylag modern hulladékválogatóművet üzemeltetünk, azt hiszem három éve működtetjük már. Ez egy optikai válogatómű, ami azt jelenti, hogy hatféle anyagáramot optikai úton válogatunk már, tehát gépekkel a jelentős részét. Ezek a műanyagok, leginkább ott színre válogatunk már, tehát a PET palackot, amikor beérkezik vegyesen, hogy az automatába visszadobáljuk. Nekünk az három frakcióra kell szétválasztani, van a víztiszta, az a legértékesebb, van a világoskék és a többi. Tehát három frakcióra válogatjuk szét, de ugyanúgy papírra, tehát kartonpapír, a műanyag fóliát külön, a kemény műanyagokat is mind gépesítve válogatjuk szét. Van egy utóválogatás, ahol a kollégák a végén, a gép sem tökéletes, azért ő is tud hibázni, a hibákat ki tudják javítani, és akkor alapvetően gépi úton dolgozzuk fel, vegyesen öntjük fel, tehát itt már nincs szétszedünk, tehát nincs az a varázslat, hogy akkor egybe öntik, azért öntjük egybe, mert így a leghatékonyabb nálunk a csomagolás, tehát nem választjuk különösnek a papír, meg műanyag, egybe feladjuk a technológiára, és ott a rendszeren keresztül minden megoldódik.
Utána mi lesz?
Hát a mi dolgunk, hogy ezt ha leválogattuk, akkor lemálázzuk, tehát bálákat készítünk ezekből a hulladékokból, és utána a MUHU, mint konceszor gondoskodik ezeknek az elszállításáról újrahasznosító partnerek. Ez az már nem a mi feladatunk, a mi dolgunk a válogatás és a bálázás, és onnantól kezdve megint visszaadjuk a MUHU-nak, és ő viszi tovább a hulladékokat újrahasznosításra.
Azt lehet tudni, hogy hogyan is működik? Ez egy nagy olvasztó tégely, vagy hogy képzeljük el ezt?
Megvannak a különböző feldolgozók, különböző anyagáramokra, több is. Van hazai, van nemzetközi. És hát a MOGU az, aki hát egyeztet és tárgyal a feldolgozókkal, és hát a leginkább gondolom én az árak függényében oda viszi, ahol ez a legoptimálisabban értékesítető. És hát akkor ő megmondja, hogy akkor jön a kamion, és akkor viszi el valahová valamilyen végpontra. Tehát ezek akár most Magyarországon a papír tekintetében a legnagyobb dunajvási papírnyár, ami ahová be tud menni, de nagyon sok műanyag feldolgozó is van, ahová hát a különböző anyagot viszik, és akkor ezt ők koordinálják és szervezik. A legfontosabb, hogy újrahasznosításra tud kerülni minden.
Zenélünk, és itt folytatjuk. hány háztartás tartozik hozzátok?
Hú, nagyon sok. Ráadásul van egy ilyen nagyon speciális dolgunk, ami még kicsikét egyedülálló, maga Miskolc városa. Miskolc városa olyan szempontból speciális, hogy van kb. 75 ezer ingatlan lakás összesen, amiből 55 ezer társasház. Tehát kb. 20 ezer családi házas lakosunk van, és hát az 55 ezer a kemény dió. Tehát hogy egy családi házban mindenek van helye, szelektív gyűjtésnek, és hát látjuk is, mi együk ezeket értelemszerűen, hogy nagyon, tehát Miskolc a régióhoz képest, tehát már itt a mi gyűjtési területünkben is kiemelkedik egyébként, tehát a miskolciak nagyon jól gyűjtenek szelektíven, és tényleg nagyon szép eredményeket produkálnak, viszont a társaság sokkal nehezebb. Itt szoktam volt mondani, hogy a közös az a senkié mindig, ha közös gyűjtőedény van, az mindig nehezebb, nem úgy figyelek oda rá, míg amikor a saját házam elé teszem ki a saját hulladékomat. És hát ezen próbálunk javítani, mert először Miskolcon is egy gyűjtőszigetes rendszer volt, módosítottunk, átálltunk, ahogy bevontuk a társházakat is házhoz menő rendszer, ugyan, mint a családjázaknak, egyenként akkor társházaknak biztosítottunk edényt, tehát próbálunk folyamatosan javítani azon a helyzeten, hogy az a saját érzés, hogy az a miénk, az meg tudjon mondani, hogy egy picikét odafigyelünk, és akkor tudunk javítani ezen az arányon is, hogy a társházi vezető egy picikét feljebb húzni, de hát erről szól az edukációnk is, hogy minél több emberhez eljussunk, mindenki ez nagyon sokan társházban élnek, és hogy legyen meg az az indítatás, és az a késztetés, hogy ezt tennünk kell, és repülök a gyerekeken keresztül a szülőket megtámadni, hogy akkor mindenki figyeljen oda, és akkor ne legyen rest levinni azt a szelektív hulladékot a szelektív gyűjtőkukába.
Mik a tapasztalatok a gyerekeknél? Az óvodásokkal kezdtük, folytassuk velük is. Mennyire vannak tisztában például a szelektív gyűjtéssel? Tehát említetted, hogy Miskolc jó helyzetben van, de amikor a gyerekeket kérdezitek, hogy mi számít és mi nem, egyáltalán miről szól egy ilyen óra vagy egy ilyen tájékoztatás?
Hát nagyon sokat a hulladékokról, csomagolási hulladékokról beszélünk. Egyrészt milyen hulladékok vannak, hogy megismerjék a hulladékok fajtáit, miért fontos azoknak az újrahasznosítása, vannak oktatófilmek nekünk, ez, tehát hogy minél több infójuk legyen, de nagyon érdekes és tényleg fontos erről is beszélni egyébként, hogy nagyon jól informáltak a gyerekek, főleg az iskolások, de nagyon sok zöld, ami van Miskolcon, és ami nagyon jó, és most is egy szelektív gyűjtéssel mennek, odafigyelnek már óvodáskorba, és én mindig azt szoktam mondani, hogy nem a szelektív gyűjtés a gond, hogy tudjuk, vagy nem tudjuk, hogy most mi kerüljön be. Mert lehet, hogy van kérdés, pizzás doboz, tejfölös doboz, hogy milyen formában vagy többi, de ez nem űrtechnika. Így van, elmondjuk, és akkor általában ezt, hogy az emberek megértik, hanem azt hogyan tudjuk elérni, hogy ezt megtegyék. És ez az izgalmas, hogy a tettek kellenek. Tehát nem az a kérdés, hogy tudjuk, vagy nem tudjuk, mert az körülbelül ennyi. Elmondjuk. És nem bonyolult. Hanem az, hogy ezt meg is tegyék. És hát mi ezt próbálunk egy ilyen élmény alapú edukációt adni, hogyha eljönnek hozzánk, hogy egy ilyen feltüzelt élményekkel teli állapotban mennek el a gyerekek, hogy ők ezt akarják csinálni mindig. Hogy legyen meg az, hogy ők oda menjenek, és ezt megtegyék. És ez a cél. Én azt mondom, ez a legfontosabb, és nagyon sokszor ezen bukik el az akaraton. Hogy a kényelmen, mindegy, minek hívjuk igazából, és ha ezt tudjuk átütni, hogy ez egy szokás, egy rutin legyen, tehát fel sem merüljön ez kérdésként, hogy akkor ezzel mit kell tenni, hanem hát be kellett, mert szelektíve. Na, ezt szeretnénk elérni, és ezért a gyerekeknél nagyon fontos, és ezért jó, hogy visszajönnek többször is, hogy kvázi ez a szokás, ez ilyen pedagógiai eszköz, ennek a kialakítása. Mert akkor onnantól ez már nincsenek kérdések, hanem csak rutinok vannak, amiket a mindennapokban végzünk.
Igen, mert generációváltás van valahol, és meg kell szoknia az egész társadalomnak a szelektív gyűjtést, vagy meg kellett volna már, lehet ragozni, de azért jól csinálják akkor ezek szerint a miskolciak.
Igen, hát van hova javulni, tehát mindig van egy magasabb szint természetesen, de hát ezen dolgozunk mi is, hogy ez mindig jobb és jobb legyen, de én azt mondom, hogy nincs, tehát Miskolcon tényleg ez egy nagyon-nagyon jól működő tevékenység, finomítani kell rajta, hát próbálunk rajta, ez a dolgunk.
Szelektívbe üveg szokott kerülni? Mi a tapasztalat?
Igen, szokott, nem kellene egyébként, hogy kerüljön, mert alapvetően a gyűjtőpontos rendszer az megmaradt, üveggyűjtőpontos, tehát Miskolcon is illetve a vidéki településeinken, a gyűjtéskörzetben, ott egyedül csak az üveges gyűjtődények maradtak, mert bejött a betétdíj. Korábban volt házhoz menő üveggyűjtés nálunk ilyen zsákos rendszerben, azt a MUHU kivezette már, mivel a betétdíjas rendszer miatt a jelentős része visszakerül az automatákba az üveghordékoknak, viszont van sok anyagáram, ami nem befűtés üvegek például, azok nem. És emiatt megmaradtak ezek a gyűjtőpontok, de látjuk, hogy sokan a szelektív kukába így belecsempészik az üveget, és bekerül a szelektív kukába, mi ezt kivesszük bele, ugyanúgy kiválogatjuk értelemszerűen. Amiatt nem szerencsés, mert a baleset veszélyes tud lenni, és a feldolgozás során az üveg azért tud vágni, vagy bármi lett, bár mi végeztünk kísérletet is, nagyon-nagyon sok kísérletet, az nagyon fontos, hogy legyenek saját tapasztalatok, hogy mindig annak hiszünk, amit magunk látunk. És mi teszteltük azt is, hogy ha begyűjtjük vegyesen a szelektív mellé, tehát mi dobáltuk bele az üveget, mi történik vele, a kukás autóban összetömörítjük, kiborítom, kiürül, feladom a szalagrendszerre, és körülbelül, már csak itt elmondom akkor ilyen információként, hogy a 90%-a az üvegeknek egyben maradt. Tehát, de 10% akkor is összetört. És hát a kollégáinkat nem akarjuk kitenni egy olyannak, hogy most arra buzdítsunk, hogy betegyék. Tehát ha bekerül, kivesszük, meg ki kell venni, mert a technológiába nem jó, de én mindenkit arra kérek, hogy van annak helye, vigye inkább az üveg gyűjtőpontra, és ráadásul az applikációnkban nyomon követhetők a telítettségi szintek, egyedülálló, az is a teljes üveggyűjtési rendszerünk benne van a szintérzékelőkkel. Az applikációba lehet látni a telítettségét az edényeknek, mi van tele, mi nincsen tele, tehát hogy van információ, és akkor oda kell vinni, az a biztos. Vagy akár hulladékudvarokba is, hogyha valaki visz a hulladékudvarba be egyéb terméket, ott is le tudja adni a más hulladékával együtt.
Szelektíven gyűjthető szemetet bármennyit lehet vinni a hulladékudvarba is?
Igen.
Akár?
Igen? Igen, ott is látható ugyanúgy, tehát korlátlan mennyiségben.
És kommunális szeméttel mi a helyzet a Miskolc helyzetében?
Hát arra van, egyéb megoldások vannak, tehát az, ami a hulladékudvarban nem adható le. Tehát ez korábban is így volt, most is így van. Alapvetően, ha valakinek többlet hulladéka van, akkor van többlet hulladékos zsák, azt tud vegyes hulladékra igényelni, hogyha mondjuk ilyen kevesebb mennyiség vagy alkalomszerűen, akkor vesz pár darab zsákot, és akkor ezt ki tudja rakni a gyűjtődény mellé, és akkor az ilyen logózott zsák, és akkor benne van minden költség, amikor megvette, tehát az elszállítás, átalmatlanítás költsége. Ha valakinek több van, ilyen hulladék, egyébként ez nem jellemző lakosságnál, hogy ilyen kevert hulladékból, akkor konténert lehet rendelni, arra van díjszabás, tehát meg van, hogy milyen díjon, de én inkább mindenkinek azt javaslom, hogy szelektáljon, szedje szét oda egy pici odafigyeléssel, a hulladék jelentős része el fog tűnni. És akkor a maradékot pedig már meg tudja oldani akár egy ilyen egyszerű zsákos megoldással, és ha mondjuk többlet hulladéka lenne.
Évente egyszer lakcímkártyával lehet még vinni, vagy ez megszűnt? Ez a
megszűnt
egyszer?
Már, megszűnt. Aha. Megszűnt. Már is a koncesszióval, ahogy bejött a koncesszió, ezek megszűntek.
Beszélgető társam Ladányi Roland, a Mirehu Nonprofit Kft. Ügyvezetője.
Hogyan lehet szemléletformáló órát rendelni? Felhívnak titeket mondjuk egy iskolából, és meghívnak egy időpontot, egyeztettek, és ott vagytok? Vagy hát, hogy működik ez?
Ez úgy működik nálunk, hogy a honlapunkon fent van egy ilyen szemléletformálás, van egy ilyen fül, ahol minden információ fent van. Alapvetően van egy központi e-mail címünk erre, ami csak a szemléletformáláshoz kötődik, ott fel tudják velünk venni az iskolákkal kapcsolatot, megadják az lehetőséget, és akkor mi leegyeztetjük, hogy akkor nekik mikor lenne jó, meg mi mikor tudjuk őket fogadni. Tehát nagyon nehéz, tele van a naptár, de szerencsére, tehát az éves szinten 2-3 ezer gyerek jelenik meg nálunk ott a telepeinkön csoportméretben. Tehát, hogy mi abban hiszünk, hogy kis csoport mindenkivel legyen személyes egy beszélgetést, tehát mindenkit meg tudjunk szólítani, ami azt jelenti, hogy 20-30 fős osztályok, csoportok vannak mindig csak nálunk. És akkor belülünk szépen ez így összegyűlik.
És ott körbevezetitek ott a telepen őket?
Hát így. Nagyon sok programunk van. Van egy kész, ez a Makuka brand név alatt fut, már ez egy ilyen edukációs program, és hát nagyon sok elemből áll. Nagyon régóta van egy hulladékfelfedező nevű applikációnk, mi a telepeinkből egy játékmezőt csináltunk, és állomásról állomásra mennek, ahol van egy tablet, beolvassák a QR-kódot, van egy oktató videó, kvíz hozzá, ha jó a válasz, vannak ilyen ládák, ki lehet nyitni a ládákat hulladékkulcsokkal, tehát azok hulladékok a kulcsok, és akkor gyűjtik a puzzle darabokat a ládákból, és akkor végigérnek akkor a kabala figuránknak a teljes puzzle-ja egybe jön ki, tehát van egy ilyen pici ajándék is, de van egy egyedülálló parkunk, ez a Air Park, ami olyan, mint egy múzeum, audio guidance van hozzá, a csomagolási hulladék áramokat mutatja be az elejétől a végéig, a újrahasznosítással, újrahasználta, a feldolgozással, mindennel. Nagyon van a tematikus, élelmiszerpazarlásos előadásunk van, textil hulladékos foglalkozásunk, tehát nagyon sokféle anyag van, nagyon széles a repertoár, illetve most már az elektronikai hulladékkal is hát kiegészültünk, az a múlt év végi akciónk volt, és de nagyon nagy sikerekkel járt, és ez az akciónk most másodjára jutottunk így a elmúlt években oda, hogy kijutottunk az európai top 3-ból, vagyunk a vállalkozások között ez az elektronikai hulladékhoz kapcsolódó akciónk. Volt ez a gömb projektünk, ami egy régi gömbmászókából építettünk egy kiállító termet, és jártuk vele a várost, és UFO észlelések minden voltak, tehát olyan média az ereje volt annak is itt helyben, és ezzel az akciónkkal most júniusban megyünk Brüsszelbe, ahol prezentálni kell a projektet majd, és hát alapvetően kiderül, hogy ki az első a háromból, de már azt gondolom, hogy a mi sikerünk már megvan. Más versenyzők, más dimenziók méretben, mint mi, tehát mi egy picinek mondhatók vagyunk így mellettük, de mi nagyon-nagyon büszkék vagyunk erre a siker, hogy innen Miskolcra, és nagyon fontos, hogy ma azt gondolom, hogyha a hulladékgazdálkodásról beszélünk, akkor ebben Miskolc és Amireu az a szint, amit mindenki ismer, és mindenki tud szakmán belül, hogy itt mi folyik, és ha ezt tudjuk elősíteni, akkor ezzel a várost is erősítjük, és ez nagyon fontos itt helyben, azt gondolom, hogy erre büszkék tudjunk lenni, mivel most 150 éves a Miskolci szemétszállítás, ez a emlékév, ez a Makuka 150 emlékév folyik most, nagyon sok akciót ahhoz kötünk már ez az emlékévhez, és hát próbáljuk ezt megünnepelni, mert olyan múltunk van, ami nem sok mindenki másnak, és erre is nagyon-nagyon büszkének állni, ezek megjelennek különböző felületeken, majd a lépcsőházunkban, az irodázban egy múzeumot fogunk létrehozni felvég, ahol a történelmet visszük fel a falakra, tehát nagyon sok olyan dolog lesz, hogy megmutassuk, hogy mi miből merítkezünk, és hát hogy a jövőt hogyan tudjuk az elődjeinknek a elért eredményeire építeni, mert tényleg különleges dolgok voltak, és az ember nem is gondolná, hogy Miskolc élen járt a hulladékgazdálkodásban. Tehát most a legeklatánsabb példája, hogy a mai Magyarország területén Miskolcon volt az első hulladékégető 1910-ben. Nem volt a fővárosban sem, és ide jöttek a fővárosba tanulmányozni, hogy akkor hogyan is kell a hulladékot égetni. Az épület a mai napig áll. Ott van. Megtaláltuk, megnéztük. Tehát, hogy rengeteg ilyen dolog van, amiben itt Miskolc mindig valamivel ki akar tűnni, és azt gondolom, hogy ezt nekünk is tovább kell vinni. Tehát, hogy ez, ami ott volt, hogy akkor élen jár, és innovatív, és kreatív, ez ott van a mai mindennapjainkban is, és mi is ez alapján próbálunk eljárni, és így építjük a jövőt.
150 éve milyen volt? Egy kukás autó, egy szekér?
Szekér. Tehát nagyon egyszerű volt, de akkor 150 éve volt az a van egy rendelet, megtaláltuk ezt a rendeletet, ami azt mondta, hogy akkor heti gyakorisággal adott tűrmértékkel egy díjat kell fizetni a szemétszállításért. Tehát ide nyúlik vissza. Tehát nagyon, nagyon izgalmas, Budapesten nincs meg ez. Tehát, hogy tényleg egyszer megdöbbentő, hogy mi az, ami itt nagyon sokszor volt, és hát most valami hasonlót járunk mi is. Én azt gondolom, hogy próbálunk utat törni, utat mutatni mindenki másnak is, mert ez nem csak rólunk kell, hogy szóljon, mint ahogy a mesekönyvnél is mondtam, hogy hát pont arról szólna, hogy ezt az egészet így az országba egy picikét helyre tenni, oda, arra polcra feltenni, ahol ez igazából való, és ha másért nem, akkor húzzuk magunk után a többieket. És már az is akkor már megérte.
A jó példák próbáltok lenni, és vagytok is, és más, akár nemzetközi példákat szoktatok átvenni, vagy megvizsgáltok?
Mindent is nézünk, látunk értelemszerűen, tehát hogy nagyon fontos az, főleg a verseny, hát versenyben vagyunk mindig, mert próbálkozunk mi is nemzetközi versenyekben is ott lenni. Van például 2 éve van a hulladékos világszövetség, ez a legnagyobb a Földön. Minden országban van nemzeti tag, 1000-valahány száz tagszervezettel, tényleg a legnagyobb, és például a kommunikációs díj első helyezettjei voltunk a világon. Tehát, hogy, és hát ha látjuk ki a második is, ki a harmadik is, és ezeket persze nézzük a trendeket. Nagyon fontos, hogy nagyon sok olyan probléma van, amivel például csak mi foglalkozunk most az országban is, akkumulátorok problémája, ez a lítium akkumulátorokkal eldobható cigarettáknak a dolga. Nekünk tavaly egy nagyon komoly kampányunk volt, hogy akkor miért ne dobja ki, mi a baj az elemekkel. Ezek még most érnek, mi már látjuk, hogy Nyugat-Európában baj van, és már mi ezt most kezdjük kommunikálni, hogy erre fel kell készülni, mert ezzel baj lesz és probléma lesz. Ma a technika már ott jár, hogy a kukás autók már füstérzékelővel jönnek a legújabbak, akár oltórendszerrel, éppen emiatt. Itt nálunk ez még nincs, de már a probléma van, csak mi nem ért el hozzánk. Nem beszélünk róla, ezeket ki kell nyitni. És mi ebben is próbálunk való utat mutatni, hogy mik azok a dolgok, amik jönni fognak, és amire fel kell készülni mindenkinek. Mert ha mi beszélünk róla, akkor talán más is beszél róla, és próbálnak tenni ellene, mint ahogy mi is teszünk.
Végezetül mondjunk elérhetőségeket, hol tudhatnak meg még többet hallgatóink rólatok, és az applikációt is hogyan tölthetik le?
Hát a legegyszerűbb kapocs az a mireo.hu, a weboldalunk, de a Facebook oldala a Mireo-nak ott is egyébként rengeteg információ fenn van, ott minden elérhető, meg a Mireo Maku app, meg a Makuka brandből a Maku app az, ami akár a Play áruházból, akár pedig a Apple Store-ból egyébként elérhető és letölthető, de a honlapunkon fenn van minden szemléletformálás, fület kiemelten javaslom mindenkinek, ott lehet jelentkezni, illetve ott be lehet tekinteni is magába a programokba, hogy milyen lehetőségek vannak, mi van ott a csomagon belül, vagy például nálunk vannak egyedül elektromos kukásautóink van a gyerekeknek, amiket ők vezetnek, tehát ez a mindenki kukás akar lenni élményt, azt megadjuk, hogy akkor ő vezeti, kirakunk egy pályát, hulladékgyűjtő, el kell dönteni, mi a jó hulladék, amit be kell rakni az autóba. Tehát nem csak autót vezetünk, hanem kvázi egy hulladékgyűjtőként, szállítóként döntenünk is kell, hogy akkor az jó, amit előtte megtanítottunk, ott tudjuk rögtön mérni, hogy akkor az került-e be, az a csomagolás hulladék, amit mi szeretnénk, hogy bekerüljön. Tehát mindenben ott a játék, és ott az élmény. És közben edukálunk, becsempisszük azt a tudást, és tudjuk kontrollálni. És az egész erről szól, hogy a finomítást meg tudjuk csinálni.
Roland, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és köszönjük ezt a szemléletformálást is, amit végezte.
Én köszönöm a lehetőséget.
Fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottak. Az elmúlt közel 50 percben vendégünk volt Ladányi Roland, a Mireo Nonprofit Kft. Ügyvezetője. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!